Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet. A mikrofonnál Somodi Evelin. Az utolsó órát dr. Hermányi Zsolt endokrinológussal kezdjük, aki a COVID és a cukorbetegség összefüggéséről és utóbbi megelőzéséről beszél. Aki kérdez, Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A vonalban itt van velem dr. Hermányi Zsolt, a Balcsi Rendelőintézet vezető főorvosa, endokrinológus és diabetológus. Üdvözlöm!
Öreget kívánok!
Ugye most a cukorbetegség lesz a témánk, de a cukorbetegség a COVID tükrében. Amit még telefonon beszéltünk, az már önmagában új volt nekem, hogy a COVID alatt, tehát a karantén időszak alatt a cukorbetegségek száma megnőtt, tehát hogy kialakult cukorbetegség. Ennek az összefüggését próbálom megérteni, de azt hiszem, hogy egyedül nem fog menni. Úgyhogy kérem, hogy segítsen benne, mert nem tudom, hogy mi az, hogy itt a bezártság, a lelki állapot, vagy egyáltalán a COVID tüneteinek a hatása, vagy a COVID hatásai hozzákerül a cukorbetegséget.
Mindegyik kérdés nagyon jó kérdés. Próbáljuk meg egy kicsit akkor kronológiára visszarakni. 2020 márciusában alakították át az osztályomat, és ott jelent meg Isten igazából Magyarországon először a pandémia. Már ott nyáron, tehát 2020 nyarán és ősszel az első wuhani megfigyelések megjelentek, amelyek azt mondták, hogy a koronavírus fertőzéshez leginkább kockázati tényező a magas vérnyomás betegség, az elhízás, illetve a cukorbetegség. Tehát rögtön harmadikként ott volt a cukorbetegség, és mivel a cukorbeteg több mint 80%-a túlsúlyos, tehát rögtön a második faktor, és rögtön csatlakozik ugye hozzá a magas vérnyomás betegség is, tehát minden cukorbeteg fokozottan veszélyeztetett. Aztán, hogy a kérdésébe egy kicsit mélyebben belemásszunk, a maga a koronavírus az részben a béta sejteket megtámadja, ugye ezek a hasnyálmirigyben az inzulin termelésért felelős sejtek, tehát eleve rontja vagy kialakítja a diabéteszt, és maga a súlyos gyulladásos folyamat, mint minden gyulladásos folyamat, képes arra, hogy a cukorbetegséget fölborítsa, a vércukor értékeket jelentősen emelje. Ehhez társult még hozzá az, hogy az antivirális készítmények nagy része szintén diabetogén hatású, szintén toxikus hatású lehet a béta sejtekre. Na most ennek volt az köszönhető, hogy még egy átlagos egészséges populációban Magyarországon 7,8% a cukorbetegség előfordulása, hát így is népbetegségről beszélünk azért, a koronavírusos betegek között ez 30%-ra emelkedett, tehát meg háromszorozó. Akkor erre jön az a tény rá, ami egy...
Meg háromszorozódott, tehát az elmondott miatt...
A bentfekvő betegek, tehát a kórházban bentfekvő koronavírus miatt ápolt betegek között az egészséges populációhoz képest meg háromszorozódott
Aztán.
A cukorbetegség előfordulása. Tehát ez ők felsorolt tényezők vezetnek ehhez.
Ez körülbelül hány embert érint országosan?
Hát ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy hányan voltak, de azt hiszem, hogy inkább ilyen 10,000-es nagyságban lehet már ezeknek a betegeknek a számáknél. És akkor ugye arról is kell beszélnünk, hogy akiket pedig cukorbetegségben szenvedtek és kórházba kerültek, azoknál pedig a kezelés módosítását kellett végrehajtani, tehát ha korábban tablettával kezeltek voltak, döntő zömében inzulinra kellett őket állítani, hiszen a betegségük súlyos volt. Amikor hazaengedtük őket a kórházból, akkor ezek a betegek még mindig inzulinterápián voltak, és egy napjaink egyik legnagyobb kihívása az, hogy ezeket a betegeket az inzulinról vegyük vissza, hiszen most már egészségesek, kiheverték a COVID-post-COVID tüneteit nagyrészt, és ezért nincs szükség további inzulinterápiára, hanem korszerű, egyéb tablettás formában, kombinált tablettás formában lehetne már őket kezelni. Na most akkor ahonnan elindultunk, hogy azért itt előre nézve sajnos még nincs vége a COVID-nak, és lehetséges az, hogy a közeljövőben egy újabb járvány hullám söpör végig. Mit tehet a cukorbeteg jelen pillanatban? Erre szintén irodalmi adatokat szeretnék idézni. szintén kínai szerzők tollából származik, megnézték azt, hogy összefüggést mutat-e egy kórházban kezelt koronavírusos cukorbeteg éhomi vércukor értéke és a betegség súlyosságának lefolyása. Egyértelműen igazolták azt, hogy mennél magasabb egy beteg vércukor értéke, annál súlyosabb szövődmények jelenhetnek meg. Nevezetesen az akut respirációs szindróma körülbelül 2,7-szeres kockázattal bír, és a halálozás majdnem 2,6-szeres kockázattal rossz vércukor érték esetében. Tehát amit én most szeretnék kihangsúlyozni a hallgatók irányába, hogy aki érintett ebben a népbetegségben, a cukorbetegségben, az kezdje el mérni a vércukrát rendszeresen, forduljon időben szakemberhez, hogyha a számára előírt normál tartományon kívüli értékeket mér a vércukor értékeivel, hiszen ha úgy kapja el a fertőzést, hogy rossz a szénhidrát anyagcsere, nagyon rossz sanszokkal indul, ha pedig úgy indul neki a betegségnek, hogy a vércukor jól be van állítva, akkor sokkal enyhébb lefolyású betegségre lehet számítani.
No, akkor viszont egy lépéssel visszamennék, még mielőtt rámegyünk majd a kezeletlen cukorbetegség veszélyére, illetve a cukorbetegség megjelenésének tüneteire, mert ugye sokszor szerintem azt se tudják. Ugye itt az is probléma, és ami egy másik hír, vagy másik ilyen forrásból származó információ, hogy a kezeletlen cukorbetegségek véget nagyon sok a csonkolás Magyarországon. De tényleg egy picit pár perc múlva térjünk majd ki. Még egy dolog, ugye ugyanide, hogy azt mondta, hogy a béta sejteket támadja meg a vírus, és hogy ezért történik az, hogy meg háromszorozódott a cukorbetegek száma. Hogyan lehet a béta sejteket előzetesen védeni a vírus támadásától? Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy hogyan lehet biztonságban tudni magunkat? Mint akár, mint egy vitaminnal, vagy bármival. Tehát hogyan lehet ezt az életmód, táplálkozás, folyadékbevitel, mi az, ami a legfontosabb?
Tehát akkor még egyszer, ugye egy többszörös tényező, tehát nem csak a béta sejtekre hatott direkt hatás, hanem egy többszörös tényező az, ami Isten igazából a cukorbetegség kialakulását, vagy a meglévő cukorbetegség súlyosbodását okozza egy ilyen koronavírus fertőzés esetében. Az első és legfontosabb, hogy a betegnek, tehát, hogy elkerülje a kórképet, lehetőleg normális legyen a vérnyomása, ha nem az, akkor forduljon a szakemberhez és állítassa be a vérnyomását. A következő, ami nagyon fontos, hogy a vércukor értéke is a számára előírt normál tartományon belül mozogjanak. Ezáltal elő tudjuk segíteni azt, hogy az immunrendszer a lehető legjobb állapotban legyen. Az immunrendszert lehet még stimulálni ugye D-vitamin adagolással. Nyáron azért erre figyelni kell, Angliában már megjelentek az első D-vitamin intoxikációs betegek, tehát ezt nem szabad brutálisan túladagolni, érdemes akkor D-vitamin szintet nézni, de mindenképpen ugye a koronavírus ideig a téli hónapokban támadott, és ott a nagy dózis D-vitamin adása az mindenképpen indikációs területként jelentkezett.
Bocsánat, hogyan lehet mérni a D-vitamint? Hogyan lehet mérni?
Meg lehet határozni a D-vitamin szintet.
Tehát egy vérvétellel akár?
Egy vérvételből meg lehet csinálni a D-vitamin szint meghatározást, így van. Tehát ha valakinek ez fölmerül, hogy nyáron kell leszedni, és teljesen egészséges fiatal szervezetről van szó, akkor esetlegesen ennek a bemérésével lehet erre konkrétan információkat nyerni, hogy hol is állunk, és indokolt-e a D-vitamin szükséget. Azért ne felejtsük el, hogy főképpen fiatal és középkorban, korú lakosság körében a napozás, csak az arc napoztatása, akár csak 10-20 perces időtartamra is elégséges az alap minimum D-vitamin szint kialakításához, ehhez kellene ezt mérni.
Ó, ma is tanultam valamit. Egyébként én azt hittem, hogy többet kell napozni ahhoz, vagy többet kell napon lenni, hogy a D-vitamin szintet elérjük.
Tehát ez nyári hónapokra vonatkozik, és a napközbeni, tehát ez egy 10-20 perc, és csak az arcnak a napoztatás elég, de ez a minimum D-vitamin szintézishez szükséges.
Akkor térjünk vissza a cukorbetegséghez és annak tüneteihez. És persze a Covid-dal való kapcsolatára, hiszen emiatt beszélgetünk alapvetően. Én hallottam egy olyat, egy ismerősömtől, aki nem volt cukorbeteg sosem. És a Covid alatt lett az, és egyszerűen csak azt érezte, hogy fáradtabb. Tehát, hogy nem volt egyértelmű a tünet, nem ismerte a cukorbetegség kialakulásának tüneteit, és egyszerűen csak fáradtabb lett, és valamilyen vérvétel során kiderült, hogy cukorbeteg lett. De és nem is ilyen alap, tehát hogy eléggé ilyen erősen cukorbeteg lett. Na, és
az alapvetően,
igen, hogy mi
a... Hogy a szavába várunk be, alapvetően úgy kéne ezt elképzelni, hogy a cukorbetegnek két fő típusát különböztetjük, de természetesen van számtalan alcsoportja is, de a két fő típus az egyes és a kettes típus. Ezeknél a kialakulás hatásmechanizmusa is teljesen más, és a tünetek is teljesen mások. Az összes cukorbetegnek körülbelül egy olyan 7-8%-a, tehát mindenképpen 10% alatt van az egyes típusú cukorbeteg. Az egyes típusú cukorbetegség a kiedemek ellentétben bármilyen életkorban kialakulhat, de döntőzőmében fiatalokban szokott kialakulni. Itt heves tünetekről van szó, ugyanis az immunrendszer elpusztítja nagyon rövid idő alatt a béta sejteket, a hasnyálmirigy, vagy ezt, mint ahogy hallottuk az előbb, az inzulin, és ezért inzulin hiány lép föl olyan szinten, hogy a beteg úgynevezett ketoacidotikus kómába csúszik, ennek nagyon heveny tünetei vannak, hasi görcsökkel, rendkívüli folyadékfogyasztással, nagyon bőséges, gyakori vizelettel, fogyással, rendkívüli szájszárassággal. Tehát ezek a betegek írtó gyorsan orvoshoz fordulnak. De hangsúlyom, ez a betegeknek a nagyon kis százaléka. A legnagyobb rész a kettes típusú cukorbeteg alkotja. A kettes típusú cukorbetegeknek igazából azonnali érdemi ilyen heves tünetei nincsenek. Itt egy olyan dologról kell gondolkodnunk, hogy ezek a betegek döntőzőben túlsúlyosak, 45 év fölöttiek általában, magas vérnyomásosak, itt érdemes a cukorbetegség irányában lépéseket tenni, először egy inhomi cukrot nézni, és ha az 7 alatti, akkor megterhelni a beteget. De mégis milyen tünetekre számítunk? Például férfiaknál az erektilis diszfunkció lehet egy bevezető tünet. Aztán itt is lehet
éjszakai
szájszárasság. Akkor itt is lehet a cukorürítés megjelenésénél fityma-szűkület kialakulása, hiszen ott egy gyulladásos folyamat jelenhet meg. Való igaz az a fáradékonyabb, nem a teljesítőképesség csökkenése. De hangsúlyozom, ezek nem olyan akut tünetek, ami azonnal orvoshoz kergeti napjainkban egy 45 éves dolgozó ember, hanem ezek ilyen lárváltan jelentkezőek, és ad abszurdum egy jogosítvány meghosszabbításánál jelentkezhet esetleg rögtön a laborban a probléma, illetve hát rosszabb esetben egy stroke, egy szívinfarktus kapcsán jelentkezhetnek. Gondolhatunk arra, hogy mi lehetett a kiváltó tényező, és akkor ott megtaláljuk a cukorbeteget.
Kezdte, bocsánat, az imént, az mi az erektilis diszfunkció? Az micsoda?
Igen, az erektilis diszfunkció az azt jelenti, amikor a férfiaknál merevedési zavar lép föl.
Szóval ez is a cukorbetegség tünete lehet?
Egyik háttere lehet a cukorbetegség és a cukorbetegség okozta vagy idegi, vagy érszükületi jelenség.
Térjünk akkor egy picit, az előbb már megemlítettem a cukorbetegségből származó csonkolásokat. Tehát, hogy ugye nagyon sokan elveszítik a végtagjaikat, vagy egy végtagjukat, vagy akár lábújukat, tehát hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, hogy nem nagyon beszélünk, mert hogy ezt az ember így elképzeli, és ez ilyen kicsit ilyen tabu témává vált, de közben nagyon fontos, hogy ezek megelőzhetőek lennének. Nyilván ez a kezeletlen cukorbetegséghez tartozik.
Ugye azt azért lássuk, hogy egy láb levágása az nem úgy történik, hogy reggel úgy ébred, hogy egy hatalmas fekély van rajta, és az már el is fertőződött, és nem lehet máshogy segíteni, csak azt, hogyha egy végtagi csonkoló műtét történik. Ez egy hosszabb periódus, ugye azt kell tudni, hogy van a cukorbetegségnek több késői szövődménye, egyik ilyen késői szövődmény lehet az érszűkület. Az érszűkületnek vannak bevezető tünetei. A beteg először azt érzi, hogy már nem tud lesétálni 500 métert, csak 200-at, 300-at, és megjelenik a lábában egy görcsös fájdalom, és ha megáll, leül egy kicsit, újra el tud indulni, és ezt a távolságot meg tudja tenni. Esetleg a végtagot hűvösebbnek érzi, fázékonyabbnak érzi. Ezek az alsó végtagi verőérszűkületnek az egyik legjelentősebb tünetei, amit a beteg nyugodtan otthon már magánál érezhet is. Abban az esetben azonban, hogyha idegrost károsodás áll a háttérben, és azért ne felejtsük el, és ez egy talán kevésbé ismert szövődménye a cukorbetegségnek, hogy az összes cukorbeteg közül minden harmadik betegség karrierje során találkozik a neuropátia, az az idegrostkárosodás szövődményével. Ezek olyan megfoghatatlan tünetekkel indulnak, mint éjszakai heves nyilalló fájdalom. Van egy alludiniának nevezett jelenség, a beteg teljesen furcsa, nem tudja lehúzni a lepedőt a lábáról, mert a kicsi hozzáérő tapintó fájdalom, mint a lepedő kivált, már az brutális fájdalmat okoz a beteg, tehát nem fájdalmas inger, fájdalmasan él meg a beteg. Ilyen például az alsó végtagi zsibbadás, és ebben az a legrosszabb, hogy ez nyugalmi helyzetben jelentkezik. Na most ekkor a vibrációérzet, tapintásérzet, hőérzet megváltozik, romlik, és a betegeknek a talpi régiójában megjelennek először bőrkeményedések, a bőrkeményedés megreped, és a bőrkeményedés alá bekerülnek a baktériumok, és azok ott kifejtik azt a hatásukat, amivel szövet roncsolás lép föl, és ad abszurdum ez a csontokat is elérheti. Nagyon fontos, hogy szinte az utolsó stádiumig ez visszafordítható, az alapbetegség jó kezelésével, az idegrostkárosodás mérséklésével, és megfelelő az ortopéd cipészek által gyártott ortézisekkel, betétekkel és egyéb speciális járást elősegítés, ezeket a talpi nyomáspontokat tehermentesítő ortézisek alkalmazására.
Az még érdekes, hogy ezek így összefüggnek a cukorbetegséggel, tehát a bőrkeményedés.
Ez alapvetően úgy kell elképzelni, hogyha valakinek nagyon magas a cukra, akkor az idegsejteken belül nem csak a normális lebontási út zajlik, hanem úgynevezett alternatív anyagcsereútak is beindulnak, és olyan mérgező végtermékek képződnek a sejteken belül, amelyek a sejtek pusztulásához vezetnek, és hogyha az idegsejtek elvesztik funkciókat, akkor ez a folyamat indul, amit előpróbáltam bemutatni. Ez nagyon érdekes, mert Magyarországon a nem traumás eredeti lábamputációk számát évente 3-4 ezerre becsülik. Ennek a 80%-a idegrostkárosodás eredeti, tehát a 80% megelőzhető.
Uramatyám!
Tehát ezért kell odafigyelni, és ezért motiváljuk a betegeinket, hogy egy kis piperettükör alkalmazásával a talp önvizsgálatát végezzék el, és a kollégákat meg arra motiváljuk, hogy évente egy alkalommal szűrő vizsgálatra küldjék el a betegeket. Borzasztó egyszerű vizsgálatokról beszélgetünk, egy kalibrált hangvillavizsgálattal 2 perc alatt meghatározható az idegrostkárosodás alapszinten, alapellátás szintjén. Nyilván vannak sokkal szofisztikáltabb módszerek a szakellátó centrumokban, és az érszűkület kivizsgálása is viszonylag egyszerűbb egy Doppler index meghatározása.
Doktor úr, akkor a végén, a beszélgetésünk végén foglaljuk össze, hogy mik a tünetei a cukorbetegségnek, mikre kell figyelni, nagyon röviden, és aztán, hogy hol lehet, mert szerintem nagyon sokszor az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy hol lehet ezeket felmérni, megnézni, kivizsgáltatni, szóval, hogy ezeket nézzük meg, hogy mennyire elérhető az, hogy hol lehet elérni ezeket a vizsgálatokat.
Nagyon gyakran hallunk reklámokat különböző szűrővizsgálati lehetőségekről, tehát egyrészt a médián keresztül lehet ehhez erről információt, hogy éppen hol, melyik városban, melyik város részben vannak szűrővizsgálati buszok, ahol feltétlenül javasolnám a lakosságnak a megjelenését. A másik lehetőség a házi orvos kollégákhoz fordulni, akik a környezetükben zajló szűrővizsgálatokra be tudják utalni a betegeket, vagy fel tudják hívni a betegek figyelmét, illetve a házi orvosnak jogköre van arra, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat elvégezze indokolt esetben természetesen. Még egyszer, tehát a tünetekről, az egyes típusnak nagyon típusos tünetei vannak, nagyon nagy mennyiségű folyadékfogyasztás, szájszárasság, fogyás, hasi fájdalma, görcsös fájdalma, acetonos lehellet, míg a kettes típusnak sokkal elkentebbek a tünetei, kezdetben lehet indulni egy fáradékonysággal, itt is indulhat egy szájszárasság, és itt inkább bizonyos szövődmények tünetei kergetik orvoshoz a beteget, például az előbb említett alsó végtagi zsibbadás, vagy érszűkületre jellemző tünetcsoportok, esetlegesen a szív károsodásra, vagy esetleg egy agyi történés az, ami az orvoshoz fordítja a beteget.
Köszönöm szépen a beszélgetést, fontos volt.
Én arra kérném így zárszólag még egy gondolattal, hogyha tényleg készülünk erre a következő hullámra, akkor a cukorbetegek tegyenek meg mindent azért, hogy alapbetegségük a lehető legoptimálisabb legyen abban a pillanatban, amikor esetleg ez a vírus támad, hogy a szövődményeit ennek a vírusfertőzésnek minimalizálják.
Nagyon-nagyon köszönjük. Kedves hölgyeim és uraim, dr. Hermányi Zsolt endokrinológussal, diabetológussal, a Bajcsi Rendelőintézet vezető főorvosával beszélgettünk. Itt folytatjuk néhány perc múlva egy fontos üggyel.
Marosi Viktor vendége dr. Hermányi Zsolt endokrinológus volt. Most következnek a hírek, majd egy SMA-val élő kisfiú történetéről hallhatnak.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.